Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Isten tiszteletünk elején énekeljük fennállva a 345. dicséretünk első versét. A 345. dicséret első verse így kezdődik: Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Gyülekezet foglalja el helyét, és magasztaljuk az Urat kegyelméért és igazságáért, folytatva énekszóval Isten tiszteletünket, a 345. dicséretünknek második, harmadik és negyedik versének tovább éneklésével. A második vers így kezdődik: ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem semmit sem lehet. szeretett testvéreim, fennállva fohászkodjunk közösen. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére hallgassa meg a gyülekezet Istennek ígéjét, amint az írva található János evangéliumának 20. fejezetében, a 20. fejezet 19. versétől 23. versig terjedő szakaszból.
Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akik éjjét pedig megtartjátok, azoknak a bűneit megmarad.
Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedetében. Olvashatjuk Jakab apostol levelében. Hallottuk ezt a figyelmeztetést, hát helyünket elfoglalva, szívünket az Úrhoz emelve. Imádkozzunk közösen a 34. Zsoltár válogatott verseivel. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek. Nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította őt. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlányok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyd fel a rosszat, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul. Emlékük is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Ámen. Énekmondással is kérjük a Szentlélek segítségét. Énekeljük a 162. dicséretünknek a 7. versét, a 162. dicséret 7. verse így kezdődik, prédikáltasd szent ígéret, felséges Isten. fennállva hallgassátok meg azt az ígét, kedves testvéreim, melynek Isten szent lelkének segítségű hívásával hirdetni kívánom az ő üzenetét. Ez az ige szakasz megtalálható Pál apostolnak korintusiakhoz írott második levelében, a második levél 13. fejezetében, a 11. és 12. versében. Eképpen szól Istennek ígéje, végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntsenek titeket a szentek mind. A gyülekezet foglalja el helyét. Ebből az előbb felolvasott ige szakaszból két szót szeretnék kiemelni. Éljetek békességben. A média szereti a különös dolgokat. Elsősorban azokat felkapni, amelyek sok ember életére, esetleg szomszédos államokra hatnak ki. Előszeretettel tudósítanak gyilkosságokról és háborúkról. Szinte minden olyan eseményről, amely kellő biztos távolságban van a nézőtől. A háborúkról, melyek családoknak tömegeinek jelent pusztítást, sírást és nyomorúságot. Az utóbbi egy hónapban így követhetjük nyomon a Közel-Keleten kialakult háború mindennapjait is. Szinte minden nap lehet hallani arról, hogy a béke közel. A szemben álló felek megegyeznek a tűzszünetről. A béke az, amelyre várnak ott is, tőlünk távol, s vágyunk mi is. A béke az, amely a mi szóhasználatunkra van egyre inkább negatív fogalommá válik. Negatív fogalommá, hiszen nem csak ott a távoli háborús vidékeken sem látszik a béke, hanem a mi életünkben sem. Másodszor pedig azért negatív fogalom, mert a harc végén szembe kell nézni a romokkal, a pusztítással, melyet az életben maradottaknak kell újból felépíteniük. Nem elég, hogy életben maradtak, de még meg is kell szenvedniük azt, hogy újra helyreállítsák az életterüket. Így gondolkodunk mi a békéről. De hogyan gondolkodtak a Szentírás írói a békéről? Mit tanít az Ó és Új Szövetség a békéről? Amikor elhangoznak ezek a kérdések bármilyen témában, akkor szeretünk visszavonulót folyni, hogy a régi dolgok nem vonatkoznak ránk. Más élet volt akkor, és egyébként sem lehet összehasonlítani az akkori helyzetet a mostani helyzettel. Ez tulajdonképpen így is van. Azonban mi emberek vagyunk azok, akik szinte semmit sem változtunk azóta. Csupán annyiban változtunk, hogy gondolatainkat már nem kőbe véssük, hanem személyi számítógépe processzoraiba. Ezen változás pedig szinte lényegtelen. Lényegtelen ahhoz képest, amit a béke és a békességre igyekvő kifejezés jelentés tartalmában ment végbe. Ezen a változáson keresztül juthatunk mind közelebb ahhoz, amit Pál apostol is megfogalmazott, éljetek békességben. Csak kevés dolog volt, amely után az antik világ emberei annyira áhítoztak, mint a béke. Mindenki a békét kereste, csak úgy, mint ma. Minden ókori filozófusnak célja volt a derűs béke, a csendesség, a lélek nyugalma. Sőt, a római császároknak sikerülhetett világbékét teremteni. Azonban ez a béke politikai béke volt. és nem olyan béke, ami után az emberek vágytak, mégpedig a békével teljes szívre. Béke, de nem császári proklamáció alapján, hanem az Isten szerint. A héber nyelvben a béke kifejezése a shalom, mely erősen hatott az új szövetségi görög eiréné jelentés tartalmára is. Ha találkozik két héber ember, akkor így köszönti egymást, shalom. A héber gondolkodásban a béke szó tehát sokkal pozitívabbat fejez ki, mint napjaink jelentése. Az üdvözlés, shalom nem csak egy kívánság, azaz életed legyen nehézségek, problémák nélküli, hanem sokkal több ennél reménység és imádság, hogy a másik Isten minden ajándékának és áldásának örülhessen. Mindig, amikor az Ó és Új Szövetségben békéről van szó, akkor ezekre a pozitív jelentésekre kell gondolnunk. A shalom jelentése az is, amit Jeremiás prófétánál olvashatunk, hogy az én békémnek barátai, vagyis a barátság fogalmával hozza párhuzamba. Nem azzal a barátsággal, hogy mindig szeret a barát, hanem azzal, hogy testvéré csak a nyomorúság idején válik. És a Zsoltárok könyvében is megjelenik a béke, mint ahogy azt imádkoztuk is most az istentiszteletünk elején. Megjelenik a béke, mely után az egyén és a nép is vágyódik. Törekedj békességre, és kövesd azt. És ugyanezzel a kifejezéssel fogalmazzák meg Isten és emberek közötti igaz kapcsolatot is. Ahogyan ezt Ézsaiás próféta kifejezi, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnhetik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő Urad. És ami megjelent az Ószövetségben, ugyanaz folytatódik tovább az Újban is. Az Új Szövetség minden egyes könyvében előfordul ez a kifejezés, és így mondhatjuk azt, hogy az egész Új Szövetség a béke könyve. A béke kifejezés legtöbbször üdvözlési formulákban jelenik meg. Most is, itt ebbe az előbb felolvasott két igeversben is, melyben Pál apostol búcsúzik a korintusi gyülekezettől. És olvastuk és hallhattuk a hosszabb ige szakaszban az istentisztelet elején is, hogy Jézus így köszönti tanítványait, békesség néktek. A békének, melyet az Új Szövetség leír, különféle okai vannak. Hiszen a béke hitből nő ki. Amikor Jézus azt mondja, hogy békesség nektek, azt mondja, én veletek vagyok. És Pál a római keresztjénekért imádkozott így, hogy békességük legyen, hogy Isten minden reményüket teljesítse be, és a hit minden erejével és békéjével legyen közöttük. Azt olvassuk továbbá, hogy ez a béke, ez nem más, mint az Úrnak félelme, mint annak az Úrnak a félelme, aki oly igazságos, hatalmas, gondoskodó, hogy nem minket néz, nem a bűneinkre tekint, hanem mindig ott van előtte a kegyelem. És ez a kegyelem pedig, amely megjelent előttünk, az nem más, mint Jézus Krisztus. És a béke abból a bizonyosságban áll, hogy Krisztus nekünk az Istenről az igazságot hirdette. És mindez abból a hitből nő ki, mely tettekben nyilvánul meg. Pál apostol a római levélben ezt így fogalmazza meg, Dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi. Tehát a béke az engedelmességből ered, amely az Istenben vetett teljes biztonságban van, aki az ő mindenhatóságában és szeretetében végül mindent véghez visz. Azt láthatjuk, hogy az előbb kiemelt igeversekből is, hogy a békesség az Istentől jön, ahogyan Jézus mondta, békesség nektek. Pál arról beszél, hogy Isten békéje, ez a béke, minden értelmet felülmúl, és olyan, amit Isten ad, és nem valami, amit az ember magának megteremthet. Mindez egy kegyelmi ajándék, amit Isten ad az apostoloknak. Azoknak az apostoloknak, akik a húsvéti kereszthalál után ott vannak, összezárva, félelemmel, és megjelenik előttük. Ugyanígy jelenik meg előttünk is. Amikor a feltámadott megjelent tanítványainak, akkor üdvözölte őket. Jézus nem hagyott hátra anyagi javakat. Mégis mondhatjuk, hogy ezzel az egy mondattal is végrendeletet tett. A végső konzekvencia, az ember nem tudja a békét elérni magától, hanem azt csak megkaphatja kegyelemből. A béke kifejezése többnyire ugyanolyan jelentéstartalommal rendelkezik mindkét testamentumban. És a következőképpen lehetne röviden összefoglalni, a béke a helyes viszonyt jelöli az élet minden dolgához. És akkor felmerül bennem a kérdés, hogy vajon a budaörsi református egyházközségben hogyan állunk a békességre igyekvéssel? Valóban azt tudjuk egymásnak mondani, amit Jézus mondott tanítványainak? Békesség néktek! Teljes mértékben a békesség uralkodik közöttünk? Lehet, hogy a felszínen igen. De a mélyben talán fortyognak az indulatok. Talán pont azért van a békének ilyen sok jelentéstartalma, hogy mi is megélhessük, megtapasztalhassuk mindazt, amit Isten a gyülekezetünkben készített el. Amit Pál apostol itt a korintusi gyülekezetre bízott, bízza ránk is. Mégpedig azt, hogy béke jellemezze a keresztjének viszonyát minden más emberhez. A béke jellemezze a mi gyülekezeti életünket. Kötelességünk és feladatunk is ez egyszerre. Hogy ilyen viszonyt teremtsünk és fenntartsunk. Legalábbis a törekvés része a miénk. Mert bizony mi önmagunkból erre képtelenek vagyunk. Képtelenek vagyunk pontosan azért, mert nem tartottuk meg azt az egyetlen egy parancsolatot, amely Isten ránk bízott. Akkor vajon hogyan tudnánk mi egymással békében élni, ha az Istennel sem tudunk békét találni? És könnyen mondjuk azt, könnyen jutunk el odáig, hogy nekem békességem van az Istennel, de a másik emberrel nem. Bizony, ez nem mai kérdés. Bizony, ez megjelent a korintusi gyülekezetben is. Tudjuk azt, hogy a korintusi gyülekezet az az egyetlen olyan gyülekezet páli levelek között, amelyben a legtöbb személyes konfliktus kerül elő. Tudjuk azt, hogy ez az a levél, ahol bizony fortyognak az indulatok. És miért történik mindez? Azért, mert mi emberekből, mert belőlünk tevődik össze a gyülekezet. Tevődött össze akkor is. A békét teremtő Isten munkát cselekszik. a nyugtalanságét pedig a sátán. És bizony ez megjelenik minden emberi közösségben. A békétlenség azonban belső rendezetlenségre utal. És arra hív az apostol, hogy találjuk meg a békénket Krisztusban és egymásban. Legyen kapcsolatunk azzal, aki által élhetünk, és mindazokkal, akikkel egy közösségbe rendeltettünk. Nem könnyű ez a feladat. Még az, hogy az Istennel kapcsolatot tartsunk fenn, a legkönnyebb. Azonban egy közösségben, melyet elsősorban nem barátság, hanem, és pestiesen szólva, nem a haverság tart össze, hanem Krisztus kereszt halála. Ez a legnehezebb. A legnehezebb elfogadni azt, hogy a másik ember nem bűnösebb, mint én. Hiszen mindnyájan egyformán halálra ítéltek lennénk. Krisztus megtöretett teste és kiontatott vére nélkül. Erre a békességre eljutni azt jelenti, amit Pál apostol megfogalmazott, mint egy utolsó jókívánságként a gyülekezetnek, hogy találjanak békességre egymással, és találjanak békességre Istennel. És mindez beletartozik abba a sorba, amelyet ő így állított a korintusiak elé, és így állít elénk, hogy állítsuk helyre a jó rendet magunk között, fogadjuk el az intést, jussunk egyetértésre, éljünk békességben, és ha ez megvalósul, akkor megvalósul az az ígéret is, amit hozzáfűzött Pál apostol, s hiszem, hogy ő ezt nem emberi értelemből, hanem isteni kijelentésből tette, mivel mindezt megtapasztalta, hogy akkor a szeretet és békesség Istene velünk lesz. Az a szeretet lesz velünk, amely képes volt egyetlen fiát áldozni értünk, és az a békesség Istene lesz velünk, amely feltámadáskor így köszöntette tanítványait, és így köszönt bennünket is, hogy békesség néktek. Ámen. Isten igéire felelve énekeljük a 274. dicséretünk harmadik versét, csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lehetsz. Nem tudjuk azt, amit kérnünk kell, úgy kérni, ahogyan kell. Szentlélek, Úristen, hozzád esedezünk kimondhatatlan fohászkodással. Hálát adunk, Úrunk, a Te ígédért, melyen keresztül szóltál most is hozzánk. Köszönjük a szavadból áradó jóságot és szeretetet, a vigasztalást és az erőt. És köszönjük, hogy igéd leleplezte vétkeinket, és megfedett bennünket. Te látod a mi gyülekezetünket. Te látod benne a mi személyes életünket. Kérünk, hogy ne bűneinkre tekints, hanem bízunk a te nagy kegyelmedben, abban, hogy újra, időről időre összegyűjtesz bennünket. És bízunk abban, hogy így fogsz összegyűjteni bennünket az elkövetkező héten is. Kérünk, hogy add meg a hallott igének gyümölcseit, add meg, hogy mindezeket megteremthessük, és meg is élhessük. Könyörgünk hozzád, mennyei Urunk, a szenvedőkért, a betegőkért, az idősekért és magányosokért. Eléd hozzuk a gyászolókat, kérünk, hogy adj vigasztalást az éhező és elesett embereknek is. Könyörülj rajtunk, Urunk! Légy segítségül azoknak, akik kísértések között élnek, akik elveszítették hitüket és reménységüket. Gyógyítsd a lelki betegeket, békítsd meg a békétleneket. Te látod, hogy minden emberi közösségben mennyire szükségünk van erre a békességre. Irgalmazz azoknak, akik elvesztették életük célját és értelmét. Tartsd meg őket, és szabadítsd meg őket. Adj, kérünk ismét értelmet és célt életüknek. Ajándékozz meg őket a te békességednek örömével. Köszönjük neked azokat, akik legközelebb állnak hozzánk, családtagjainkhoz, házastársainkhoz, gyermekeinkhez, barátainkhoz. Könyörögjünk értük, őrizd meg őket, és tarts meg bennünket együtt a te szövetségedben. Áld meg és őrizd meg a mi hazánkat és népünket, adj bölcsességet azoknak, akikre a nép vezetését bíztat. Adj békét az egész földön, hogy minden nép és minden ember békében és egyetértésben élhessen. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten, ami Urunk Jézus Krisztusban az ő legnagyobb jótéteményében részesített bennünket. Méltó, hogy mi is részt vegyünk a hála áldozat bemutatásában. Azért, amiképpen mindenben bővölködünk, hitben, ismeretben és szeretetben, úgy jó téteményben is bővölködjetek. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lett értettek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a jövő héten is megtartjuk igei alkalmainkat, így hétfőn este 6 órakor tartunk itt a templomban istentiszteletet, csütörtökön este 6 órakor pedig bibliaórát, és hogyha Isten éltet bennünket, akkor egy hét múlva vasárnap ugyanígy 10 órakor istentiszteletre gyűlünk össze. Hirdetem az iratterjesztést, hirdetem, hogy nézzük meg a jobbnál jobb könyveket, illetve hogy a kijáratnál a Reformátusok lapja legújabb száma megtalálható, valamint a Presbiter folyóirat is. Örömmel hirdetem, hogy Gönczi Anna és Várnagy Gábor esküvőjére kerül sor augusztusban, melyre kaptunk az ifjú pártól egy meghívót is, amely a belső hirdető táblán helyeztünk el. Hirdetem, hogy a külső hirdető táblán megtalálható a világtalálkozó programja, kinek kedve, ideje van, vegyen részt ezen a programon is. Augusztus 25 és 27 között lesz megrendezve a Balatonszárszói Értelmiségi Konferencia, melyre augusztus 10-éig lehet jelentkezni a Magyarországi Református Egyház konventjénél. Köszönjük azoknak a testvéreknek, akik a templomtakarítást és a közösségi helyiségek rendbetételét elvállalták és meg is csinálták. A héten két alkalommal is ravata mellett kellett megállnunk, így hirdettük a feltámadás evangéliumát Gyarmati Béla testvérünknél, aki született 1928. április 2-án Mezőlapon, és elhunyt ezesztendő július 25-én Budapesten, és ugyanígy hirdettük a feltámadás evangéliumát Muzsik Teréz sírjánál is, aki született 1919. július 12-én Pátyott, és ezesztendő július 3-án Budaörsön hunyt el. A gyászoló családoknak Isten vigasztalását kérjük. Hirdetem az elmúlt heti adakozást, így a persejpénz az 43.300 forint volt, a diakóniai persejben, mely az építkezésünket támogatja, 6.550 forint volt. Most pedig istentiszteletünk végén énekeljük a 225. dicséretünket, a 225. dicséret első 6 versét, a 6. versét fennállva, készülve az áldás fogadására. A 225. dicséret első verse így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Thank you.
ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.